és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Mózes első könyvében, a 9. rész 12. versétől a következőképpen. Ez a jele a szövetségnek, mondta az Isten, amelyet én szerzek veletek. És minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre. Szivárvány ívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet én a világgal kötök. Amikor felhőt borítok a földre, és feltűnik az ív a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségre, amelyet kötöttetek velem. És minden élőlénnyel, amely testben él, és nem lesz többé a víz özönvízzé, minden test pusztulására. Ha ott lesz az ív a felhőkön, látni fogom, és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, a szivárvány Isten szövetségének a jele. Itt ebben a felolvasott történetben, ennek a végén, amikor elmúlik végre az özönvíz, és Noé vezetésével az ő családja, és az általa megmentett állatok, mint az egész ökológiai rend, kijön a menekülés útján, hála áldozatot áldoz Noé, és ennek az áldozatnak a pecsétje Isten ajándéka a szivárványban, amely az ő szövetségének a jele. Mi is nagyon várjuk már a megpróbáltatásoknak a végét. 40 nap volt ez a Noé történet, 40 nap és 40 éjjel esett, zuhogott az eső, és úgy tűnik, hogy az a karantén, amely mögöttünk van, vagy amelyben vagyunk, de amelyet újra és újra meg kell hosszabbítanunk, ugyancsak egy ilyen próbatétel, mint Noé számára a bárka megépítése és az Istennek való engedelmeskedés, a visszahúzódás a bárkában. Nem véletlenül mondom ezt, hiszen maga a karantén szó a 14. századi Velencében alkotódott, mégpedig amikor járványok idején megérkeztek a velencei kikötőbe a hajók, biztonság kedvéért a rakományt, a legénységet, az egész hajót 40 napon keresztül ott kellett hagyni még a kikötőben, nem lehetett onnan kimenni. Quaranta giorni, a 40 nap, ezt jelenti a karantén. A 40 napon most már túl vagyunk, de hogyan a kormány is újra és újra meghosszabbítja a kényszerűségből a kijárási korlátozást és azokat a tilalmakat, amelyekhez alkalmazkodnunk kell, úgy kezdődik szinte újra egy-egy ilyen karantén időszak. A tavaszi már mögöttünk van, az őszi is mögöttünk van, és reméltük, hogy talán kora tavasszal, reméljük, kora tavasszal valamit enyhülni fog, de egyelőre még ez az Isten titka. De várjuk nagyon a szivárványt. Várjuk nagyon Isten szövetségének a jelét. Várjuk nagyon, hogy az a próbatétel, amelyben most vagyunk, hasonlóan Noé nemzedékéhez véget fog érni, és ahogyan ő végül is ki tudott jönni a bezártságból, mi is ki tudunk majd jönni, és immár teljes formában Isten tiszteletet fogunk tartani, hála énekkel, úrvacsora vétellel, és ennél talán nagyobb közösségben. Várjuk ezt az időszakot, de addig legyünk engedelmesek, úgy, ahogyan Noé engedelmeskedett. Mai igehirdetésemben Sumonyi Zoltán költő poémáját fogom használni, amelyet ő még az első karantén idején írt és elküldött akkor barátságból nekem, Noéról. Úgy is hívta ezt a poémát, hogy Noéma, hiszen Noé a mai környezetben, a karantén környezetben szerepel az ő megközelítésében. Sumonyi Zoltán neve ismerős lehet a testvérek előtt, nem csak azért, mert kitűnő költő, rádió szerkesztő, de azért is, mert Grillus Dániellel közös műveit énekeljük is sokan, a zsoltárokat például, de ismerjük a Pál apostolt, ismerjük a hegyi beszédet, tudtom, a jelenések könyvén is dolgoznak együtt. Nos, egy olyan testvérünkről van szó, aki nagyon jól ismeri a Bibliát, és nagyon jól tudja, hogy a bibliai gondolatokat hogyan lehet a mai helyzetre alkalmazni, úgy, ahogyan itt is teszi. A vers elejéről idézek, és később aztán majd több alkalommal, ebből a hosszabb versből egy-egy rövidebb szakaszt. Az Úr így szólt, ekkor még csak magában. Hát ez nem az lett, amit kitaláltam. Milyen világ ez, s benne milyen ember? Mikor babrált a váltónak az ember? Mikor történt, hogy vakvágányra tévedt? Most újra fogom gyúrni az egészet. Igen, úgy tűnik, hogy az ember a bűneset következtében átállította a váltót, mert nem engedelmeskedett Istennek, az állomás főnöknek, hanem valami más irányba akart menni, de ez vakvágányra tévedés jelentett, és ezért Isten meg kell, hogy büntesse ezt az embert, előről kell, hogy kezdje ezt a teremtést, most újra fogom gyúrni az egészet. Nos, Noén keresztül kezdi Isten ezt az újat, ő benne bízik, őt akarja kiválasztani, mert úgy érzi, hogy ő az istenfélő, fethetetlen ember. Az első fázisban, három és aztán negyedik fázis fogok majd bemutatni, az első fázisban figyelmünk a bárkát építő Noéra irányul, mert ő valóban, ahogy olvasok a megelőző szakaszokban, igaz és fethetetlen ember, Istennel jár és kegyelmet talált az Úr előtt. Úgy is mondhatnánk, hogy Noé a nagy túlélés projekt nyertese. Persze fanyalogva mondhatja valaki, hogy a pályáztató szemszögéből meglehetősen gyenge volt ez a mezőny, hiszen rajta kívül, Noén kívül csupa bűnös, erőszakos és parázna ember jöhetett volna csak számításba. És akkor megint a versből egy szakasz. És szólt az Úr, ekkor direkt Noénak, az emberek már egyre csak romolnak, erőszakoskodnak és fenhéjáznak, nyomokban sincs meg bennük az alázat. Mindez azonban nem csökkenti Noé érdemeit, miután értesítést kap arról, hogy ő a szerencsét nyertes, a boldog kiválasztott, engedelmesen építeni kezdi a bárkát. Megkezdi ezt a karantén életet. Bizonságát adja annak, hogy ő nem csak erkölcsi példa, hanem, hogy úgy mondjam, megbízható iparos is, hiszen arról szólnak ezek a fejezetek itt a 9-10-11. Részben, hogy Noé a legjobb minőségű munkát adja, úgy építi a bárkát, precíz mesteremberként áll előttünk, aki pontosan követi az isteni tervdokumentáció utasításait, az építési naplóhoz, hogy úgy mondjam, még minőségi tanúsítványt is mellékel, a piacon beszerezhető legjobb minőségű szurokkal keni be a bárka külsejét és belsejét, tudván tudja, hogy mindennek vízhatlannak kell lennie, és ezért kész garanciát is vállalni. Noé nem csal a minőségen, góferfát használ és nem cédrust vagy tölgyet, ügyel a méretek pontosságára is, a bárka hosszaként megadott 300 könyök nem lehet 299, vagy nem lehet 302. Somogyi Zoltán így ír erről, a bárka hossza 300 könyök, 140 méter testvérek között, 50 könyök a szélessége, és 30 könyök magas lesz, mire kész. És legyen benne 3 emelet, és építs bennük kisebb tereket, hogy minden állat elférhessen benne, meg kamra is kell, mert mindegyik emme. A második fázisban imár a bárkában elhelyezkedő Noét látjuk, szeretteivel együtt. Úgy képzelem Noét, hogy dagad az ő keble, nem hiába dolgozott. Fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel együtt veszi birtokba a bárkát. Közben talán elégedetten simogatja meg a jól megmunkált góferfát és ellenőrzi a csapolásokat. Noé otthonosan mozog a bárka belsejében, hiszen tudja, miért készített rekeszeket, valamint alsó, középső és felső emeletet. Gondosan bespájzol az élelemből, talán fel is címkézi, mint a jó háziasszony teszi a különféle dobozokat, korsókat, hiszen tudnia kell, hogy minek, mikor jár le a szavatossága. Elvégre hosszú idő ez a 40 nap és 40 éjjel, sőt, ki tudja, nem tart-e tovább ez a karantén. Elvégre ő ki van szolgáltatva. Azzal persze számol, hogy az állatok beeresztése némi zűrzavarral jár, hiszen a tisztákból, ahogy Isten parancsolja, hetet vihet magával hímet és nőstényt, a tisztátalanokból azonban csak kettőt-kettőt. El tudom képzelni, hogy nem egyszerű a madarak befogása, vagy a csúszómászók elhelyezése. Ám Noé vállalja a kellemetlenséget, hiszen így van benne a szerződésben. Amit persze biztos, ami biztos, vízhatlan formában magával visz a bárkára. Itt kezdődik a harmadik fázis. A feladatát teljesítő Noét látjuk. Rendet rak a bárkában, ami egy ilyen úszó állatkertben egyáltalán nem könnyű. A részfeladatokat megosztja fiaival, Sémmel, Hámmal és Jáfettel, elvárja, hogy azok is engedelmesen végezzék a munkájukat, néha szúrópróbaszerűen ellenőrzi őket. Idézet a versből, a medve, farkas, szöcske, bolha szeliden rendeződött libasorba. Sok furcsaság, amit még sose látott, zsiráfok és gömbölyden elefántok, a világ egyik végéből a pandák, a másikból meg erszényükben hozták a kiskandit, ki látott még ilyet? Eddig nem őrzött ő csak tehenet, a makrancost nevén nógatva, szidva, zsiráfnak mondja, hogy helyedre, Riska. Noé alig, hanem mindvégig tudatában van annak, hogy mennyi van még hátra a szerződésben foglalt 40 napból és 40 évből. Úgy képzelem, hogy gondosan leszakítaná az aktuális naptárlapot, ha lenne olyan, és közben azért ellenőrzi az étel és italkészleteket. És a 7. hónap 17. napján, ahogy olvassuk az igében, megfeneklik a bárka az Ararát-hegységben. Már csak várni kell, engedelmesen várni, ám nem keveset. Nem szoktunk felfigyelni a történetnek erre a mozzanatára, hogy már ott van a bárka az Araráton, már lejárt a 40 nap, de még nem lehet kinyitniuk az ajtót, de még tovább tart ez a karantén, még további türelmüket kéri az Isten, további próbatételnek kell kitenni magukat. Elgondolkodtató, hogy immár túl az özönvizen, mennyi ideig kell még a bárkában rostokolniuk. Igen, Noé a karanténban. Két sor a versből, amely nagyon áthallásos a mi viszonyunkra, kérdezgették, meddig kell még itt lenni, a szűk bárkában egymást elviselni. Valóban egy nagy család, lakótelepi környezetben például, de lehet az egy elegánsabb villa is, bezárva, kényelmetlenül, több nemzedék egymáshoz kapcsolódva, ugyanakkor mégis egymástól távolság tartva kell, hogy éljen, ez a bezártság mindenki számára próbatétel. Meddig kell még a szűk bárkában egymást elviselni? Kérdezik sokan ma is a karanténban. És lassan-lassan látni lehet aztán ennek a karanténhoz hasonlítható bárka lépnek a végét. 2,5 hónappal az aratási megfeneklés után, a 10. hónap első napján egyszer csak láthatóvá válnak Noé számára, Noé szemei előtt a hegycsúcsok. De még újabb 40 napnak kell eltelnie. Még egy újabb 40 napos karantén következik. Tehát Isten meghosszabbítja ezt a rendkívüli állapotot. Isten elrendeli a kijárási tilalmat Mózesék számára, tovább is próbára teszi az ő türelmüket és engedelmességüket, míg aztán végre kinyithatják a bárka ablakát. Az özönvíz utáni állapot tovább tart, mint maga az özönvíz. Talán így van különböző próbatételekkel, nehéz történelmi korszakokkal. Valaki, egy angol történész mondta szellemesen, hogy a kommunizmusban az a legrosszabb, ami utána következik. Mert lehet, hogy 40 év van mögöttünk, de több évtizednek, talán kétszer 40 évnek is el kell telnie ahhoz, hogy azokat a károkat helyre lehessen tenni, de így látom ezt más összefüggésekben is, hogy az emberek közötti kapcsolatban, ami megromlik, ahogyan az indulat, a rossz indulat, a gyűlölség, mint a habzó tarajú özönvíz van körülöttünk, az talán több nemzedékig kell, hogy eltartson, amíg ez a habzás lecsillapodik, amíg az emberekben békesség és jó indulat lesz egymás iránt. Talán a víznél is nagyobb veszedelmet jelent a sár, az iszap, és a mocsok, ami az özönvíz után van. Ezekben a hetekben több lelkésszel közösen gondolkodunk egy programon, úgy fogalmazta meg valaki ezt a projektet, gyülekezeti életünk revitalizációja a karantén után. Idegen ez a szó, de jól értjük, azt hiszem, a revitalizáció. Mit jelent az újrakezdés, az újraplántálás? Hogy az özönvíz után, a karantén után, amikor óhatatlanul is azért csak elszoktak az emberek a vasárnap megszentelésétől, amikor óhatatlanul egy kicsit elszakadnak egymástól a keresztény testvérek is, amikor kevesebben járnak templomba, és ezt meg lehet érteni, hogy idősek, betegek nem jöhettek, mi magunk is azt tanácsoljuk, hogy vigyázzunk egymásra. De a revitalizáció, az újrakezdés, az újra telepítés, az komoly feladat lesz, és ezt nem csak a püspök, nem csak a lelkészek fogják elvégezni, hanem itt minden egyes gyülekezeti tagra, minden egyes testvére szükség van, hogy megtalálja ki azt a leleményes formát, amellyel hozzáteheti a maga részét az újrakezdéshez. Megint a versből idézek, a maszkokat fel, az összehordott szennyvizes iszap rejtőzik itt-ott még a víz alatt. Noé legelőször a hollót engedi ki a végre kinyitott ablakon, az pedig megül egy ideig valamilyen vizen, úszó tetemen, és újra visszatér. Aztán a galambot engedi ki, és ez a második kísérlet a holló után a galambbal már sikerrel jár, mert a csőrében egy leszakított olajlevéllel tér vissza a madár, idézek a Szentírásból, ebből tudta meg Noé, hogy a víz leapadt a földről. Somogyi Zoltán így írja erről, 40 nap kell, amíg mindenki szárad, amíg a galamb hoz egy gyenge ágat. És Noé mindhárom fázisban kiállja a próbát, amit a maga részéről megpecsétel, ezzel kezdtem az igehirdetést, az Istennek bemutatott áldozattal, következhet a sikeres Noé számára az eredményhirdetés. Így olvastam az igében, az Úr megáldotta Noét és fiait, és ezt mondta, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, vagyis egy új teremtés van, ahogyan a Biblia legelején ezt mondta parancsként az Isten, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be az Isten. Noé lehet most ennek az új teremtésnek az első embere, vele kezdődhet egy új vállalkozás, ő a 2.0-ás isteni terv, amely megvalósulhat rajta keresztül. Majd pedig ezt mondja Noénak Isten, íme szövetségre lépek veletek és utódaitokkal. Ez utóbbi külső jeleként helyezi aztán Isten a szivárványt az égre. Idézett még a versből, s a szürke égen dereng egy szivárvány, Noé meg hálát mondott térden állván. Imádságtól, ki régen elszokott, könyörgés közben olykor felzokog. Noé boldogan szemléli a szivárványt. Úgy érzi, megdolgozott érte, hiszen engedelmeskedett az Úrnak, hiszen betartotta a parancsolatokat, hiszen türelmes volt, hiszen elfogadta a karantén időszaknak a meghosszabbítását. Alkalomról alkalomra gyönyörködik a szivárvány színeiben, a pirosban, a narancsban, a sárgában, a zöldben, a kékben, a sötétkékben és az ibolya színűben, mert a szivárvány a sokszínű Isten szövetsége a sokszínű emberiséggel, az ő népével. És Noé hálaáldozatot mutat be, Isten tiszteletet tart. A karanténból kiszabaduló ember szorosra kell, hogy fűzze az Istennel való kapcsolatát, a szövetséghez méltóan kell élnie. Somogyi Zoltán így ír, a bárkából oltárt építenek, hogy megköszönjék túlélésüket. Tudunk-e mi a bárkából oltárt építeni? Fel tudjuk-e fogni mi, hogy Isten a próbatételt is, ami Isten tiszteletünk alapjává akarja tenni? Hogy karantén létünkből is oltárt tudunk ácsolni, és Istennek tudunk hálát adni azért, hogy bár próbára tesz minket, de megőriz és megsegít, és amikor eljön ez az időszak, akkor képesek vagyunk-e úgy visszatekinteni, hogy ez is az Isten kegyelmének az esztendeje volt, minden próbatétellel együtt, minden fájdalmunkkal és korlátozásunkkal együtt, mert ő nem hagyott el minket ott a szenvedésben, a bajban, a bezártságban sem. Ő segített nekünk keresztény testvéreken, ápolókon, orvosokon, minden segítő által, és ezt hálával kell, hogy fogadjuk. Tudunk-e mi a bárkalét után, a karanténból kiszabadulva, a Covid vízözön után Isten tiszteletet tartani? Erre a kérdésre majd a jövőben, reménység szerint a nem is olyan távoli jövőben kell válaszolnunk. Végül Noéról kell még szólnom, mert eddig három fázisban mutattam be az ő életét, mindegyik az engedelmes Noét mutatta, az Istenhez ragaszkodó, a családját jól összetartó Noét tette középpontba, akire büszkék lehetünk, és ő is büszke lehetett önmagára. De fájdalom, ezután következik egy negyedik fázis, ami egyáltalán nem Noénak a fénykora, ellenkezőleg Noé bukását is ábrázolja a Szentíró. A nagyon magasra jutott Noé egyszer csak nagyon-nagyon mélyre zuhan. Sajnos nem csak itt a csúcson, a szivárványnál van ott Noé, hanem a történet folytatásában, a mélyben is. Azt olvassuk először, hogy elkezdte a földet művelni és szőlőt ültetett, ami önmagában még derék dolog lenne, az óra et labora jegyében eddig imádkozott és most dolgozni fog, eddig a szivárványos ég alatti oltáron áldozott és most munkához lát, hogy úgy mondja, a munkás ruhára cseréli a liturgikus öltözetet. A baj korán sem a munkavégzésben van, hanem abban, egy idézet a Bibliából, Noé bort ivott és megrészegedett. Bizony az ő emberi gyengéjét mutatja be a Szentíró. Sőt, részegségében, mesztelenre vetkőzött a sátrában, és ez már olyan fordulat, amit szinte csak szemlesítve tudunk olvasni. Hogy úgy mondjam, ég és föld a szószoros értelmében Noének ez a két állapota. Az ég fönt a szivárvánnyal, és a föld lent a mocsokban, mind a kettő Noénak a közege. A hőst, az egykori hőst, itt megalázó mezítelenségben látjuk a sátorban. Két fia bemegy a sátorba, és betakarja apja szemérmét. Az egyik fiú Hám, Kánoán ősatja, megbotránkozik és háborog, de a másik kettő háttal megy be a sátorba, és betakarja apja szemérmét. Noéról kiderült, hogy ő nagyon is ember. A léte ég és föld. A reformáció korabeli nyelvezettel azt mondhatjuk, Noé simul justus et peccator, mindig igaz és bűnös. A szivárványból a földre zuhant, de a kegyelem palástja, a fiain keresztül a kegyelem palástja betakarta őt. Ez pedig átvezet minket, szeretett testvéreim, egy másik szövetségbe. Mert nem csak a szivárványról kell szólnunk a Szentírás alapján, Istennek erről az ószövetségi testamentumáról, szövetségéről, hanem ő Jézus Krisztusban új szövetséget is kötött az emberrel. A szivárvány szövetségből a Jézus szövetségbe jutunk. Jézus is idézi Noé történetét, meg Péter apostol is a második levelében idézi Jézussal kapcsolatban a Noé történetet, ott 2 Péter 3-ban a pokolra alászállással kapcsolatban hozza a bárka példáját, Jézus pedig Máté evangéliumában így beszél, mert ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvéthetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őrül a kézimalommal, az egyik felvéthetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el az uratok. Orvosok mondják, meg ápolók mondják, hogy a járvány idején a kórházi kezelés során, amikor dönteni kell, hogy ki kerüljön lélegeztetőgépre, vagy ki kapjon először valamiféle gyógyító segítséget, de talán még az oltással kapcsolatban is, hogy prioritási sorrendet kell választani a vakcinával kapcsolatban, akkor igaz lehet ez a jézusi mondat, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Döbbenetes ez a választás, mert ilyen döbbenetes az ítélet, még Jézus szava szerint is. Ítélet van rajtunk. Noé történetét a Sixtus kápolnában is ábrázolja Michelangelo az utolsó ítélet összefüggésében. De az igazi ítélet, tudjuk, Jézus Krisztusban van, a kegyelmes Isten által. És ő nem emberi teljesítmény szerint ítél, hanem kegyelemből, csak is hit által. Nem Noé vélt vagy valós nagyszerűségén múlik minden, hanem az Isten kegyelmén. A szivárvány a teremtő és újat teremtő Isten szövetségének a jele. Jézus Krisztus áldozata, a kereszt, azonban az új szövetség jele. És ezért, amikor Noéról beszéltem, egy darabig talán kicsit ironikusan szóltam róla, mert úgy éreztem, hogy abban az első fázisban ő olyan, mint akit Luther a dicsőség teológusának nevez. De igazából Noé a kereszt teológusává kell, hogy legyen, a szenvedést is meg kell, hogy járja, ahhoz, hogy megtapasztalja Istennek a kegyelmét. Hogy az ítélet immár nem az ő nagyszerűségén múlik, még csak nem is az Istennek való engedelmességén, hanem egyedül a kegyelmes Istenen. Évi igénkre utalok végül. Jézus ezt mondja, legyetek irgalmasok, mint ahogyan mennyei atyátok is irgalmas. Noé végül is Isten irgalmát élte át. Mi magunk is a karantén lét során, és hiszem, hogy az onnan való kiszabadulás során majd még inkább Isten irgalmát élhetjük át. Adjunk ezért hálát neki. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy Jézus Krisztust küldted el az új szövetség egyében, hogy immár nem csak a szivárványra tekinthetünk fel, mint az új idő kezdetére, hanem a Golgotai keresztre, mint ami radikálisan újat hoz. Add, hogy ehhez a kereszthez meneküljünk, és a legfőbb Isten tiszteleti helyünk ott a keresztnél legyen. Ott adhatunk hálát azért, amit ő tett, hogy életét adta, hogy nekünk üdvösségünk legyen.